Dániel könyvéből olvasom az igét, a már felolvasott ige szakaszból, a Dániel első könyvének a 8. verséből az első mondatrész álljon előttünk. Fönnállva hallgassuk meg ezt. Tehát Dániel első könyvének a 8. verséből ennyit olvasok föl. De Dániel eltökélte az ő szívében, hogy nem fertőzteti meg magát. Eddig olvasom az igét. Az ima órán már említettem a testvéreknek, hogy szokásunk az, hogy általában az útmutatónak a igéit olvassuk fel, vagy legalábbis az útmutató gondolata alapján megyünk vasárnapról vasárnapra, és abban a témában próbálunk hallgatni Isten igéjének, az üzenetét, és ahogy az imaórán is említettem, most is említem, hogy most szeretnék kivételt tenni ezzel az alkalommal, és az apropója az, hogy egész héten az Allianz imahét keretében az imádságról beszélgetünk, ugye a mi atyánkon, az Úr Jézustól tanult imádságon keresztül igyekszünk megérteni azt, hogy Istennek mi az akarata, és ezért láttam jónak, hogy annyira benne vagyunk ebben a gondolatban, és annyira jó, hogy Isten tanít bennünket az imádságon keresztül, vagy az imádságra, hogy ne essünk ki ebből a folyamból, hanem most is beszéljünk az imádságról, beszéljünk arról, hogy milyen fontos is, és milyen szerepe van az ember életében az imádságnak. Miért is fontos az imádság? Mi is az, amit ezen keresztül Isten meg akar velünk tanítani? Végig mentünk, már csak egyetlen egy alkalom van, hogy végig vegyük az Úr által tanult imádságot, és napról napra egy-egy részt emeltünk ki ebből. És ami eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy amiről többet is beszéltünk, hogy az Úr Jézus ezeken a dolgokon keresztül magán az imádságon, az imádságban elmondott kérések, kívánságokon keresztül nem csak azt szeretné nekünk megmutatni, hogy nekünk milyen módon kell jönni az Úrhoz, hanem mindegyik egy-egy tanítás számunkra, hogy megértsük az ő akaratát, hogy tudjunk járni az ő akarata szerint. Ezek mind tanítások. Mert ha egy kicsit belegondolunk a mi imádságunkban, az Istennel való közösségünkbe, akkor be kell vallanunk, hogy ezek az imádságok nagyon érzelmi központúak. Általában azokat szoktuk elmondani az Úrnak, azokat a dolgokat szoktuk elé hozni, ami éppen az érzelmeinkben, a mindennapi dolgainkban előjönnek, és nagyon érzelmi módon állunk az imádsághoz. Éppen ami akkor fáj, éppen ami akkor probléma, éppen ami abban a pillanatban nehézséget okoz nekem, ami az én lelkemben gondot jelent, ezeket hozzuk az Úrhoz, és mindig azt várjuk, hogy Isten ugyanolyan módon érzelmien, érzelmekben mutassa meg az ő kegyelmét, hogy békességet találjak, hogy megtaláljam a lelkemnek a felemelkedését, megérezzem ezt. Tehát mindig azt várjuk, hogy Isten az érzelmeken keresztül hason ránk. És többször hallottuk ma ezen a héten, említette számunkra Isten igéje az, hogy a mi imádságunk és az imádságban való Istenhez való közeledésünk, azok túlmutatnak az érzelmeken, vagy érzelmeinken. Az imádságon keresztül Isten tanítani akar bennünket. Amikor hozzáfordulunk, akkor még az Úr Jézus imádsága is nem más, mint egy tanítás, amit végigvettünk, és amiben megláttuk azt, hogy mit jelent, amikor azt mondjuk, hogy Isten a mi atyánk, hogy mit is látunk mi ebben, mit is gondolunk akkor, amikor mint atyát látjuk, vagy amikor azt mondjuk, hogy szenteltessék meg a te neved, amiben nem csak, mert egyébként érthetetlen lenne, ha nem értenénk meg azt, hogy ebben Isten szeretné megmutatni, hogy ki is az ő, ki is ő a mi számunkra. Hogy mit jelent az, hogy mi megszenteljük a nevét, hogy az életünkben bizonyságot teszünk az ő szeretetéről. Vagy mit jelent az, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk. Ezek nem érzelmi kérdések, hanem ezek nagyon is mindennapi dolgok, amikben élünk, hogy megbocsátani. Ez nem érzelem kérdése, hanem ez elhatározás kérdése. Hogy bocsánatot kérjünk, ez nem érzelem kérdése, hanem elhatározás kérdése. Ezek igenis mindennapi segítségek a mi életünkben, ami alapján mi a mindennapi hívő életünkben megtapasztaljuk Isten áldását. Ezek segítenek bennünket eligazodni az élet dolgaiban. Tehát amikor imádkozunk, akkor nem érzelmeket viszünk az Úr elé, hanem azért megyünk, hogy Isten megtanítson bennünket ebben a világban úgy élni, hogy egyrészt mindig békességre találjunk, mindig megtaláljuk a helyes utat az Úr vezetésében, és hogy ezen az úton, ahol igyekszünk Istennek kedves életet élni, aközben megtapasztaljuk azt, hogy Isten vezet bennünket, kisegít bennünket, ad nekünk vezetést, ad nekünk bátorítást, ugyanakkor pedig azon az úton haladunk, amelynek a végén majd bejutunk az Isten országába. Tehát az Isten útján vezet bennünket. És erre nem Istennek van szüksége, hanem nekünk. A mi életünk megjobbulásához, tökéletességéhez, boldogulásához, boldogságához, öröméhez elengedhetetlen az, hogy mi Istennel ilyen szoros közösségben legyünk. Egyébként széthullik az életünk. Egyébként olyanok leszünk, mint a pásztor nélküli nyáj, aki nem találja a helyét ebben a világban, és aki minden egyes problémánál, nehézségnél összeroskad, mert nem tudjuk, hogy hogyan tudunk tovább menni. Hány ilyen emberi szív van ebben a világban? Hány olyan embert ismerünk mi is, akik amikor valami nehéz helyzetbe kerülnek, valami nem várt dolog történik, akkor összeroskadnak, lebénulnak, és úgy érzik, hogy innentől kezdve nincs semminek jelentősége, nincs semminek értelme. Vagy talán egy kicsit megállhatunk és arra gondolhatunk, hogy vajon nem volt-e már így a mi életünkben, amikor úgy éreztük, hogy minden olyan reménytelen, és minden olyan hiába való, hogy nem tudunk tovább lépni. De Isten éppen azért segít nekünk abban, és bátorít, hogy imádkozzunk, hogy tanuljunk, hogy ne csak érzelmeinkkel, hanem a mi tudatunkkal, a mi Istenhez való ragaszkodásunkkal, az Isten igényének megértésével jöjjünk ő hozzá, azért, hogy megéljük azt a biztonságot az életünkben, amire Isten bennünket tanítani akar, és amiben vezetni akar. Tehát nekünk van szükségünk az Isten vezetésére. Nekünk van szükségünk az, hogy ő hozzájöjjünk, és nekünk van szükségünk arra, hogy megértsük, hogy mi is az, amivel mi mehetünk az Úrhoz, és ő mit is akar nekünk adni, hogyan akar bennünket vezetni. És ez a gondolat áll előttünk abban az ige szakaszban, amit felolvastam az imádságunk előtt, és amelyből felolvastam a most elhangzott igét is, hogy Dániel eltökélte az ő szívében, hogy nem fertőzteti meg magát. Dániel könyvének az eleje sokat beszél erről a négy ifjúról, akinek a nevét fel is sorolta itt az ige, mi csak úgy tudunk rájuk gondolni, mint Dániel, Sidrák, Misák és Abednégó, akinek a történetei a Dániel könyvének az elején megtalálható, és amely olyan sok tanulságot hordoz a mi számunkra. És azért gondoltam erre az igére ezen a délelőtt, mert talán Ez a történet mutatja meg nekünk azt, hogy milyen haszna van az embernek, az ember életében az imádságnak. És megláthatjuk azt, hogy milyen fontos az, amit itt olvasunk, mert nem csak abban tökélte el magát Dániel, Sidrák, Misák és Abednégó is, hogy ők nem fertőztetik meg az ő szívüket, és Istenhez közel maradnak, hanem abban is, hogy az ehhez vezető úton járjanak, és ehhez vezető út pedig nem más, mint hogy eltökélem magamban azt, hogy az Istennel való közösségemet fontosnak tartom, hogy ezzel élek, vagyis az imádságot gyakorlom, mert egyébként nem lesz erőm megállni. Amikor az Úr Jézus életét figyeljük és emlékezzünk csak, hogy a tanítványok olyan sokszor elaludtak, és mindent félreértettek, mindent másképpen láttak, és Jézusnak újra és újra őket helyükre kellett rakniuk, mondhatjuk, hogy helyre rakni a gondolatokat, helyre rakni az Istennel való közösségüket, és Jézus azt mondja, hogy imádkozzatok, mert egyébként kísértésbe estek. Ha nem imádkozunk, ha nem tökéljük magunkat ebben el, ha nem keressük állandóan az Isten akaratát és az ő szándékait, az ő útjait a mi életünkben, akkor kísértésbe esünk. És ez mindig a bukáshoz vezet, ha nem tartjuk fontosnak a vele való közösséget. Dánieléknek ez az imádság az, ami segítségükről volt abban, hogy egy olyan nehéz, majdnem mondhatjuk, hogy válságos helyzetet jól átéljenek is, és majdnem mondhatjuk azt, hogy győztesen jöjjenek ki ebből, ez az imádságra volt szükségük. Milyen helyzetbe is került Izrael népe? Milyen helyzetbe került Dániel, Sidrák, Misák és Abednégó? Ugye arról olvasunk, és ezzel kezdődik a Dániel próféta könyvének az eleje, hogy eljött Nabukodonozor király, és megszállta Jeruzsálemet, és elhurcolta a templom kincseinek a nagy részét saját kincses tárába, a saját istenének a templomába helyezte őt, de még ez volt a legkevesebb, amit tehetett, hisz kincsek azok mindig pótolhatóak. De arról is tudósít bennünket Isten igéje, hogy elvitte az előkelő embereket. És általában a királyoknak mindig ez volt a stratégiájuk, hogy amikor egy-egy népet leigáztak, akkor mindig az, mondhatjuk, az értelmiségért a nép vezetőit elvitték, és általában az egyszerű népet hagyták ott. Miért? Hát, mert így egyrészt ők megpróbálták ezeket az embereket átnevelni, megtörni, és tudták azt, hogy az egyszerű emberek nem fognak fellázadni ellenük. Azok képtelenek. Az az ember, aki a mindennapi megélhetésével küszködik, az nem fog tudni önmagáért kiállni. Csak azok, akik vezetőik voltak, és mindig ezzel próbálkozik a hatalom. Aki a másikat le akarja győzni, vagy aki tartósítani akarja az ő hatalmát, az mindig először azokat az embereket bántja, akiktől legjobban fél, akik tudnak valamilyen módon hatni az emberekre. Ezért nem tartják fontosnak, hogy iskolázzák az ilyen embereket. Tehát a hatalom ez ilyen. Maradjanak az emberek, bocsánat, buták, tudatlanok, mert akkor nincs velük baj, őket könnyű mindig kordában tartani. És azokat az embereket, akik pedig kiemelnek, megpróbálják átformálni a maguk módjára, vagy a maguk arcára, a maguk elgondolásai szerint. És az a nép, aki szintén ilyen helyzetbe került, egyszer csak át kellett mindent gondolni. Egy nagy törés Izrael népe életében, de nem csak a nép életében, mert azt hiszem, amikor népeknek az életéről beszélünk, vagy sorsáról beszélünk, az olyan tágfogalom, milyen a magyar népnek a sorsa. Hát mit tudom én? Milyen a magyar nép sorsa? Nem az a kérdés, hogy a nép sorsa milyen, azt nem tudjuk megfogni, de milyen az embereknek a sorsa? Hogyan éljük mi meg emberek a hétköznapokban mindazt a törést, ami akár az országunkban történik, vagy akár a környezetünkben történik. Isten népe is ugyanígy volt, hogy egy nagy törésen ment keresztül, az, amiben eddig hittek, ami eddig a reménységük volt, az egyik pillanatról a másikra eltűnt. Emlékezzünk csak, hogy amikor az Úr Jézus elvétetett a tanítványoktól, ugye keresztre feszítették, meghalt, eltemették, és ott álltak a tanítványok összezavarodva, hogyan tovább? És látjuk azt a kapkodást, amiben voltak. Az egyik elment halászni, vitte a többieket, mások pedig elindultak haza, és mondták ott az úton, mellettük megjelenő ismeretlennek, hogy hát te nem tudod, mit történt a napokban Jeruzsálemben. Fogalmat sem sincs arról, hogy milyen nehézséget, milyen próbát éltünk át, pedig mi azt hittük, hogy ő fogja megváltani Izraelt. Vagy olvassunk csak arról, hogy mennyire szétesett ez a közösség, mert azt olvassuk, amikor Jézus megjelent a tanítványoknak, Tamás nem volt ott. Hát miért nem volt ott? Hát mert Tamás valami más utat keresett. Szétesett minden. Teljesen bizonytalanná vált az, ami eddig az életüket befolyásolta, vagy amire építették az életüket, egyszer csak elvétetett tőlük. Hányszor éljük meg azt, hogy éljük a nyugodt életünket, amiben úgy gondoljuk, hogy napról napra minden jó lesz. Nyugodtan, békességben, még hogyha a mindennapi nehézségekkel is, de amikor egyszer csak kihúzzák lábunk alól a talajt, és képtelenek vagyunk valamit is tenni. Összezavarodunk, magunkba roskadunk, és elveszítettük azt a biztonságot, azt a jövőképet, és mindent, amire eddig felépítettük az életünket. Hát ugyanez volt. És egyszerre csak jöttek a bajok. Nem csak, hogy elvitték ezeket az embereket, hanem az ige arról beszél, hogy egymás után jöttek a problémák. Ugye Nabukodonozor király először csak elvitte ezeket az embereket, elvitte a templomnak az eszközeit, hát majdnem, hogy megszűnt az Isten tisztelet. Aztán arról olvasunk, hogy 8 év múlva Jojakim király idejében jött a második elhurcoltatás, és aztán Sedékiás király 11. esztendejében pedig a templomot és a szentét is lerombolták. Hogy úgy tűnik, hogy ami reménységük még volt a visszamenetelre, most teljesen megszűnt. Hát hogyan lehet ezt túlélni? Hogyan lehet az ember életében ezeket a tragédiákat átélni? És itt nem csak a 4 ifjúról van szó, hanem rólunk is. Hogyan élhetjük át? Azt mondja Isten igéje, hogy Dániel eltökélte a szívében. Nem csak azt tökélték el a szívükben, hogy nem fertőztetik meg, bár ebben benne van az is, hogy ők nem akarnak más Istenhez ragaszkodni. Ők egyedül az Istentől várják a segítséget, és fontosnak tartják azt, hogy Isten szavában keressék azokat a útmutatásokat, azt a segítséget, ami a tovább lépéshez, az Isten akaratának megértéséhez vezeti őket. Tehát ők eltökélték a szívükben, hogy az Úrban bíznak. Hány ember, amikor ilyen kritikus helyzetbe kerül, akkor nemhogy Istenhez fordulna, hanem tele van Isten felé sértődöttséggel, tele van a szíve Isten felé mindenféle fájdalommal, és kimondja azt, hogy Uram, miért tetted ezt? Nem szeretsz engem? Mit tettem rosszul? Mi az, amit elrontottam? Vagy miért ver engem Isten? Hányszor halljuk ezeket a szavakat? De nem jutunk el odáig, hogy keressük ebben a helyzetben az Isten akaratát, a kiutat, Mert Isten ezeken keresztül is szeretne bennünket vezetni. Tovább akar vinni. Nem az a célja, hogy elvesszünk, hanem azt akarja, hogy minden ember eljusson az üdvösségre. És ebben a helyzetben mit tegyünk? Mit tudunk tenni? És Izraelnek is ez volt a kérdése, hogy merre tovább? Arról olvasunk Isten igéjében, hogy a király kiadta a parancsot, hogy az előkelő fiatalok közül, nyilván valószínű, hogy Sidrák, Misák, Abednego és Dániel is azok közé, a családok közé tartozott, azok fiai közé tartozott, akik viszonylag előkelőbbek voltak, ezért is kerültek el a messzi idegenbe, ezért hurcolták el őket, hogy kiadták, hogy ezeket az embereket vigyék oda, tanítsák őket, ugye a káldeusok nyelvére, egyéb dolgokra, hogy átneveljék őket. És egy nagy kérdés volt előttük, hogy mit csináljanak. Mi az, ameddig elmehet az ember? És igen, ilyenkor mindig az értéknek a kérdése a fontos. Mert én biztos vagyok benne, hogy voltak olyanok, akik amikor meghallották, hogy a király keresi azokat az embereket, akik értelmesek, akik valamilyen szinten ugye kiemelkednek a köznépből, azok közül egyeseket kiemel önmagához. És biztos, hogy voltak sokak, akik ezt várták. És azt mondták, hogy hát ez egy lehetőség. Ma már látjuk, hogy nincsen visszaút, hát akkor használjuk ki a lehetőséget, hogy valahova eljussunk, hogy az egzisztenciánkat megtartsuk, hogy most is elérjünk valahova mi is. És lehet, hogy sok-sok dolgot föl kell adnunk. Még föl kell adnunk azt is, hogy az Istennel való közösségünk megmaradjon. Hisz nem csak Sidrák, Misák és Abednego volt, akiket odavittek, hanem sokan. Sokan mások. És emlékezzünk csak majd később, amikor a király fölállítja a hatalmas állóképet, és azt mondta, hogy mindenkinek le kell borulni előtte. És csak Sidrák, Misák, Abednego-ról olvassuk, hogy nem borult le előtte, illetve Dániel is. Ezek közé tartozott, de ezek a fiatalok nem hajoltak meg. Tehát nekik nem az volt a fontos, hogy valami más találjanak, hanem ők eltökélték a szívükben Dániellel együtt, hogy ők megmaradnak az Isten útján. És mi alapján, vagy miért is volt nekik ehhez erejük? Mert keresték Isten akaratát. Mert Istennel közösségben voltak, és Isten megerősítette őket. Tehát voltak olyanok, akik kihasználtak a lehetőséget, mindig vannak olyanok, akik elvtelenül a jobb megélhetés miatt, az aznapi vagy rövid távú előnyökért mondhatjuk, hogy eladják a lelküket. Vannak olyanok is, és voltak, valószínűleg, hogy voltak Izraelben is, akik nem adták el, akik nagyon keményen kitartottak. Izrael történetében sokszor látjuk azt, éppen Jézus idejében is voltak olyan emberek, akik még a életüket is odaadták volna, nagyon radikálisan kiálltak azok ellen a támadók ellen, vagy népek ellen, akik megpróbálták Izraelt leigázni. Hát voltak. Ugye Jézus korában ott voltak a zelóták, sőt még Jézusnak is volt tanítványa, aki zelóta volt, akik nagyon szélsőségesen, ha kell, akkor az életüket is odaadták azért, hogy mindenben megmaradjanak. Tehát voltak ilyenek is, de Jézus és Isten soha nem szélsőségekben gondolkodik. Nem szélsőségekben, hanem ő mindig azt az utat látja, ami a békességre vezet bennünket, és amelyben Isten szeretné azt, hogy mi tovább haladjuk. És én azt hiszem, hogy aki imádkozik, ezt az utat találja meg. Nem szélsőségekben gondolkodik Isten gyermeke. Nem hagyja el az Urat, de ugyanakkor pedig nem képes arra, vagy nem jut el odáig, mint sokan, akik mindent hátrahagyva mindenkivel szemben és mindenkivel ellenségesek. Hanem Isten mást akar az ő gyermekeivel. És ezek közé tartoztak ezek az ifjak is, akik megértették Isten szavát, és itt szeretném külön kifejezni, vagy komolyan a testvérek szívére helyezni, hogy az az ember, aki keresi Isten akaratát, aki imádkozik, az megérti az ő szándékait. És emlékezzünk csak, Jeremiás próféta könyvében olvassuk azt, hogy mit is üzen Isten az ő népének, amikor Babilonba vitetnek. Azt mondja ott Jeremiás próféta az ő könyvének 29. fejezetében, hogy ti építsetek házakat, és lakjatok azokban, plántáljatok kerteket, egyetek azoknak gyümölcseiből, vegyetek magatoknak feleségeket, szüljetek fiakat és leányokat, és fiatal fiaitokat is házasítsátok meg, leányaitokat pedig adjátok félhez. Szüljenek fiakat és leányokat, és szaporodjatok meg ott, és meg ne kevesedjetek. És igyekezzetek a városnak a jólétén, amelybe fogságra küldöttelek titeket, és könyörögjetek érette az Úrnak, mert annak jóléte lesz a ti jólétetek is. Mert ezt mondja a seregeknek Ura Izrael Istene, ne hitessenek el titeket, a ti prófétáitok, akik közöttetek vannak, se a ti jövendő mondóitok, és ne figyelmezzetek a ti álmaitokra, amelyeket álmodoztok, mert ők hamisan prófétálnak néktek az én nevemben. Én nem küldtem őket, azt mondja az Úr, mert ezt mondja az Úr, mihelyt eltelik Babilonban a 70 esztendő, és meglátogatlak titeket, és betöltöm rajtatok az én jó szómat, hogy visszahozzalak titeket a helyre, mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondoltam, azt mondja az Úr. Békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Akkor segítségre hívtok engem, és elmentek és imádtok engem, és meghallgatlak titeket. És kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. És megtaláltok engem, azt mondja az Úr. Hányan hallották ezt a proféciát? Ezt üzente Isten az ő népének, és olyan kevesen hallották meg. Ugye azt mondja, hogy a ti vágyaitok után mentek, amit álmodoztok. Igen, annyit álmodozunk. De Isten nem álmodozásra hívott bennünket, hanem az ő akaratának a cselekvésére, mert az a jó. Mondhatjuk azt, hogy ez volt az ő népének a feladata, hogy legyetek a föld sója. Tehát, amit Jézus mondott az ő imádságában, a tanítványokkal kapcsolatban, az búcsú imádságában, vagy a főpapi imádságában, amikor azt mondja, hogy Uram, én nem azért kérlek téged, hogy vedd ki őket ebből a világból, hogy kiszakadjanak ebből, hogy szélsőségessé váljanak, hanem az, hogy tartsd meg őket itt, ha vannak is kísértései. És ez az, amit fontosnak láttak, és amit megértettek ezek az ifjúk. Isten őket készítette el arra, hogy az ő népének, vagy a népe előtt Isten nevét megszenteljék. Hogy példák lehessenek. Nem voltak papok, nem voltak papi családból származók, nem az ő feladatuk volt a nép tanítása. Sőt, azt mondja Isten igéje, hogy a papok azok nem is figyeltek Isten szavára. Igen, milyen fontos lenne, és fontos az, hogy ne csak a papokra bízzuk az Isten evangéliumát. Mert sokszor ők nem helyes úton járnak, hanem az lenne a fontos, hogy mi magunk járjunk az Isten útján. Hogy Isten bennünket készítsen el arra, hogy másoknak a példái legyünk. Az Isten népének az a feladata, hogy ő rajta keresztül megdicsőítessék, megszenteltessék az Isten neve. És látjuk azt, hogy hogyan változott meg majd később, erről már nem szeretnék beszélni, mert nagyon messzire jutnánk ezen a területen, és sose érnénk haza akkor ma, hogy hogyan tudott Dániel Isten útján járni, hogy közben a király aztán eljutott oda, hogy megértette, hogy Dániel Istene az igazi Isten. Az majd később történik, de maradjunk egy kicsit ennél a résznél, hogy ezek a fiatalok voltak azok, akik példaképpé váltak, mert Isten szavára hallgattak. És az ő erejük abban állt, hogy az eltökélték a szívükben azt, hogy imádkoznak, és eltökélték azt, hogy nem fertőztetik meg magukat. Tehát kitartanak az Úr mellett. És ebben kitartóak voltak. Vajon mi mennyire vagyunk kitartóak az imádságban? Mennyire keressük Istennek az akaratát? Olvassuk éppen Dánielről, amikor imádkozott, azt mondja, hogy naponta háromszor nyitotta meg az ő ablakát Jeruzsálem felé. Vagyis imádkozott. És akkor, amikor olyan bajba került, hogy nem lehetett másnak, csak a királyhoz imádkozni, ő akkor is imádkozott, és ezért került az oroszlánok vermébe. Vagy látjuk az imádságot abban, ahogy kéri az ő barátait, Sidrák, Misákot és Abednégót, hogy imádkozzatok értem, hogy megfejtsem a királynak az álmát. Ezeket a fiatalokat, az Istenhez való ragaszkodásuk, az imádságuk, az Isten akaratának keresése, megtalálása az, ami a népe vezetőivé tette. És abban az értelemben tette vezetőivé, hogy méltók voltak arra, hogy kövessék őket. Példák voltak előtte. Bár minden ember, akit Isten vezetésre hívott volna, ilyen példaértékű életet élne, amit nem azért vezetnek, mert vezetővé választották, hanem azért érdemes őt követni, mert látjuk az életén azt, hogy valóban az Istennek akar szolgálni. Így lettek a gyülekezet vénei, nem a papok, akikről maga Isten mondja, hogy nem mondanak igazat, nem én küldtem őket, hanem egyszerű emberek, akiket Isten azért választott ki, mert hűségesek voltak. Emlékezzünk csak a zsidókhoz írt levélben, amikor azt mondja a Szentíró, hogy nektek tanítóknak kéne lennetek. Vagy azt mondja Jakab apostol, hogy akinek nincsen bölcsessége, az kérjen. Nem megy másképpen. Nem lesz az életünk gazdag, nem fogunk tudni kiigazodni az élet dolgaiban, nem találjuk meg a kiutat a legelesettebb helyzetünkből, vagy nehézségeinkből, vagy amikor kicsúszni látszik a talaj előttünk, hogyha nem az Úrra nézünk, és nem imádkozunk, és nem kérjük az ő segítségét. Ez a négy ifjú komolyan vette azt, hogy ő Isten akaratát keresse. És nem hajoltak meg a nagy állókép előtt. És azt olvassuk, hogy Isten kimentette Dánielt az oroszlánok ballangjából, mert komolyan vették Isten szavát, hogy nem fertőztetik meg. És azt majd látjuk, hogy Isten megáldotta az életüket. Mindig elgondolkodom azon, hogy amikor azt mondják, hogy hát mi hagy együnk inkább zöldségeket. Én nem vagyok a zöldségek ellen, és biztos, hogy nagyon sok tápanyagot hordoz, de önmagában a zöldségek ételével, vagy a zöldségeknek az evésével nem biztos, hogy szebbek lettek volna, tökéletesebbek lettek volna. De azt mondja Isten igéje, hogy mégis azzá váltak. Hogy Isten bármit fel tud használni arra, a legkisebbet, vagy a legkevesebbet, vagy talán mondhatjuk, hogy a legértéktelenebbet, hogy azt értékessé tegye az embernek. Ebben ez az üzenet, hogy a legkisebb, amiről talán azt gondolnánk, hogy hát ez nem jelenthet annyit az ember számára, de ha mégis ezt hálaadással vesszük, és Istennek ajánljuk fel, akkor Isten ebből gazdagságot ad nekünk. Mert nem azt olvassuk, hogy szépek lettek, hogy pirosposgásak, hanem mindenkitől bölcsebbek lettek. Hát ez pedig biztos vagyok benne, hogy nem a zöldségektől lett. Tehát ne az, hogy az ember bölcsé válik, hogy ha sárga répát teszik, attól még nem válik bölcsé. Nem az a fontos, hanem az, hogy az Istenre figyeltek, és ez, amit Isten végzett el. Értsük meg, hogy nem a körülmények azok, amik a mi életünket befolyásolják, és tesznek bölcsé bennünket, és tesznek leleményessé bennünket, hanem Isten jelenléte az életünkben. Ezért lettek bölcsek, és Isten még mellé azt is megadta, hogy tiszták, szentek maradtak, és szebbek, mint mindenki más, és bölcsebbek, mint mindenki más. Tehát ők ezt komolyan vették, és én azt hiszem, hogy ez fontos figyelmeztetés nekünk is, az Úrral való kapcsolatban, az imádságban, a kitartásban, hogy eltökéljük a szívünkben. Dániel eltökélte, ő komolyan vette az imádságot, komolyan az Istennel való közösséget, komolyan vette az ő szavát, és Isten megtartotta őt. És nem csak őt, hanem rajta tud keresztül a népet is. Megtartotta mindazt, akit Isten nekik adott. És így gondolhatunk a magunk életére, hogy hogyan tarthatja meg Isten az én családomat, az én szeretteimet, hogyan tarthatja meg Isten a gyülekezetemet, hogyan tarthatja meg a népemet, hogyan tarthatja meg úgy, hogy Isten engem hív el. Aki nem vagyok erre méltó, nem látom azt, hogy én valaki lennék, de hogyha hűséges vagyok Istennek, akkor Isten rám is feladatot bíz, és sokkal nagyobbat, mint ahogy mi azt el tudnánk gondolni. Az emberek, és magunk is mindig úgy gondoljuk, hogy de mire vagyunk mi képesek. Emlékszem, amikor a gyülekezetbe kerültem, és Tibor bácsi azért, mert mindig volt időm, és mentem vele, fiatalemberként elkísértük útjaira, és mindig azt gondoltuk, hogy hát olyan jó ücsörögni a hátsó padban. Én mindig is szeretnék, ma is szeretnék ott ücsörögni hátul, mint ahol a testvérek és az igét hallgatni. De azért, mert volt vágy a szívemben arra, hogy többet kapjak Istentől. Isten az embert fölemeli, és azt mondja, hogy ad neki lehetőséget. Én nem mondom, hogy mindenkinek igét kell hirdetni. Sokszor úgy érzem, hogy nekem se kellene, inkább hallgatnám. De olyan jó dolog az, hogyha az ember odaszánja az életét is, és nem úgy érzi, hogy hát milyen szükség van rám, vagy úgy érezzük, hogy mit tehetünk mi, vagy lehet, hogy nem is azért, mert kicsinek érezzük magunkat, hanem lehet, hogy időnként még lustának is, és úgy érezzük, hogy nem az a mi dolgunk, mert ez a könnyebb. De hogyha odaszálljuk az életünket, akkor Isten tud bennünket használni. Tud használni, akár a gyülekezetben, akár a szeretteink között, mindenütt. És lehetünk tanítók. És lehetünk előjárók, ami nem egy tisztség, amit emberektől kaptunk, hanem tisztség Istentől, hogy előjárók lehetünk mások előtt, és vezethetünk másokat. Hát Isten erre hívott el, és ehhez pedig elengedhetetlen az, hogy eltökéljük a szívünkben, hogy Istenhez ragaszkodunk, eltökéljük, hogy az Isten akaratát keressük, hogy imádkozunk, és nem érzelmeink alapján imádkozunk, nem csak érzelmileg feltöltődve mondjuk ezeket, hanem közben várjuk, hogy Isten átformálja a gondolkodásunkat, megértsük az ő akaratát, és tegyen bennünket áldássá. Igen, Sidrák, Misák és Abednégó, ebben volt előttünk példa, és Dániel, bocsánat, nem akartam kiadni az ő nevét, ebben volt előttünk példa. És mi ebben követhetjük őt, eltökélni a szívünkben. és megérteni azt, kicsit visszatérve és a végén befejezésképpen az Úr imádságára, hogy mit jelent nekem, hogy Isten az én atyám. Gondoljuk át. Ha valaki nem tudott részt venni az alkalmakon, én bátorítom arra, hogy hallgassa meg a szolgálatokat. Az interneten, a honlapunkon megtalálható, hogy mit jelent, hogy Isten a mi atyánk. Mit jelent az, hogy megszenteltetni az ő nevét. Mi az, mit jelent az, hogy jöjjön el az országod. És végig véve ezeket a dolgokat, meglátjuk, hogy ezek nem érzelmi kérdések, hanem nagyon is átformálják a gondolatainkat. Megértjük, hogy ki számunkra Isten, és hova akar bennünket vezetni, és hogy akarja az életünket megáldani. És akkor egészen másképpen lesz az Istennel való kapcsolatunk, és áldást hoz nekünk, erőt ad nekünk, bölcsességet ad nekünk a legnehezebb helyzetben, és segítséget ad, hogy ne csak magunk, hanem mindazokat tudjuk vezetni, akiket Isten ránk bízott, és akiknek szeretnénk, hogyha az életük egyenesbe jöjjön, és áldás legyen. Hát tanuljuk meg ezt ettől a négy ifjútől, és kérjük Istent, hogy tanítson meg bennünket az ő útján járni, és tökéljük el a mi színünkben azt, hogy mi nem fertőztetjük meg magunkat, hanem hozzáragaszkodunk. Isten így áldja meg az ő igét a szívünkben. Amen.